Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, Kovács Attila vagyok. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. A műsorból kiderül, hogy a túlhűtött víz valójában két folyadék egyben. Új technológia, víztisztítás, anyagcsere energiával. Hamarosan önvezető robotok végzik az útjavítást Angliában. Szaltózva közlekedik a testbe juttatott aprócska robot. A világ legősibb elsüllyedt városában emeletes házak álltak 5000 évvel ezelőtt. Megtalálták Skócia legrégebbi hídját. A macskák is rajonganak Bachért, és utoljára 100 éve látott kaméleont találtak Madagaszkáron. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy új módszerrel azonosítják az ivóvizet rejtő karsztokat. Hidrogeológusaink nemzetközi együttműködésben a térstatisztika módszereivel vizsgálták az időszakos és állandó karsztforrások lehetséges előfordulásait, és sikerült beazonosítaniuk a potenciális karsztos ivóvíznyerőhelyeket. Magyarországon az ivóvíz 25%-a származik karsztos kőzetek víztartóiból, karsztforrásokból. A karsztos víztartók kiváló minőségű ivóvizet szolgáltatnak, ám igen sérülékenyek az esetleges szennyezőkkel szemben. A klímaváltozás hatásai, vagy a túlzott vízkitermelés pedig a mennyiségüket és az elérhetőségüket érinthetik kedvezőtlenül. A karsztban történő áramlási rendszerek megértése alapvető fontosságú a vízkészletek minőségi és mennyiségi védelme szempontjából. Az ETE TTK kutatói olasz kollégáikkal együttműködve az időszakos és állandó karsztforrások lehetséges előfordulásait vizsgálták egy egészen új megközelítéssel, a térstatisztika módszereivel. A kidolgozott módszerrel beazonosíthatók azok a területek, ahol karsztos ivóvíznyerőhelyekre bukkanhatunk. Mivel a karsztok értékes ivóvizet rejtenek, így a módszer a jövő vízellátása szempontjából különös jelentőségű. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban azokat a földtani és környezeti tényezőket igyekeztek azonosítani a geológusok, amelyek az állandó és időszakos karsztforrások előfordulási helyét befolyásolják. Továbbá megvizsgálták, hogyan határolhatóak el azok a területek, ahol vízellátási célból karsztvízfeltárásra nyílhat lehetőség, tette közzé az ELTE weboldala. Az alkalmazott térstatisztikai módszer, a Weight of Evidence, rövidítve WOFE technika, a Bayesi feltételes valószínűségen alapul, ami széles körben használta a földtanban, de karsztvízfeltárási célú alkalmazása még nem ismert. A kidolgozott WOFE munkafolyamat kvantitatív módon, vagyis mennyiség szerint értékeli a térbeli összeköttetéseket, az állandó és időszakos forrás előfordulások és különböző földtani geomorfológiai környezeti tényezők között. A kutatásban 5 szempont térbeli változását vizsgálták. Tengerszint feletti magasság, vetők, szerkezetek, karbonátos és nem karbonátos formációk határzónái, vízelnyelők és a csapadék. A kutatók a módszer segítségével alapos vizsgálatokat folytattak, amely eredményeként megállapították a vízforrások feltételezhető helyét. A kutatás mintaterülete egy határmenti rész, a Gömör-Tornai karszt, a Szlovák karszt és az Akteleki karszt együttese volt. Természetesen egy ilyen jól ismert, gazdag kutatástörténettel bíró területen a források helye nagy pontossággal ismert. Éppen ezt tette alkalmassá a módszertani eljárás levezetésére és érvényesítésére. A javasolt munkafolyamat más sekély és fedetlen karsztokon, kevésbé ismert adathiányos területeken is alkalmazható. A prediktív eredménytérképek hasznos segítséget nyújthatnak vízkészletgazdálkodási és vízvédelmi kérdésekben, de hasznos a víznyerés miatt furt kutak helyének meghatározásakor is. Az újfajta eljárással pontosabban megismerhetőek a vízforrások helyét meghatározó tényezők. A mintaterületen eddig végzett vizsgálatok szerint a tengerszint feletti magasság és a szerkezeti elemektől való távolság bizonyult a legerősebben meghatározó tényezőknek. új módszerrel azonosítják tehát az ivóvizet rejtő karsztokat, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a víznél. Kiderült ugyanis, hogy a túlhűtött víz valójában két folyadék egyben, és bemutatunk egy új technológiát, víztisztítás anyagcsere energiával. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A túlhűtött víz valójában két folyadék egyben lesz, tehát a következő témánk a tudomány mai állásában. A vízről rengeteg szó esik mostanában, és ez nem véletlen. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal nagy mennyiségben bukkant rá a Holdon. Az angol királyi család a világ top 5 prioritása közé sorolja óceánjaink megtisztítását. Kulcsfontosságú a földi élethez, és a víz talán az emberiség által egyik legtöbbet vizsgált anyag. Ha ennyit kutatjuk, szinte törvényszerű tehát, hogy folyamatosan meglepetéseket okoz, és szinte havonta derülnek ki róla meglepő új dolgok. Mindannyian készítettünk már jégkockát a hűtőszekrényben, de azt talán kevesebben tudjuk, hogy a víz 0 Celsiusok alatt is gond nélkül maradhat folyékony. A víz valójában ellenáll a fagyásnak, amíg egy porszem vagy más szilárd anyag nem indítja be a folyamatot. Ha tökéletesen szennyeződésmentes, akkor a víz folyékony marad, úgynevezett túlhűtött állapotban. Ez az az állapot, ahol az igazán furcsa dolgok elkezdődnek. Például egyetlen összerázással azonnal jéggé lehet fagyasztani a vizet. A kutatók most a túlhűtött vizet vizsgálva azt találták, hogy a mínusz 83,15 Celsius fokos hőmérsékletre lehűtött folyadék valójában két folyadék egyben. Hogy a jelenséget megfejtsék, a kutatók lézer segítségével hűtöttek túl és hoztak létre egy vékony vízfilmet néhány nanomásodperc erejéig. Ezután megfigyelték a fejleményeket, ahogy a víz újra megfagyott, és azt tapasztalták, hogy egy nagy sűrűségű víz állapot létezett egyszerre egy kis sűrűségű változattal. Megmutattuk, hogy a folyékony víz rendkívül hideg hőmérsékleten nem csak viszonylag stabil, hanem két szerkezeti motívumban is létezik. Az eredmények egy régóta fennálló vitát is eldöntöttek, ami arról szólt, hogy a mélyhűtött víz mindig kikristályosodik-e, mielőtt kiegyensúlyozódna. A válasz nem, mondta el dr. Greg Kimmel, a Csendes Óceáni Északnyugati Nemzeti Laboratórium vezetője. A csapat mínusz 28,15 Celsius fok és mínusz 83,15 Celsius fok között tesztelte a jelenséget, és az is kiderült, hogy a nagy sűrűségű túlhűtött víz frakciója a hőmérséklet függvényében csökken. A legfontosabb megfigyelés az volt, hogy az összes szerkezeti változás visszafordítható és reprodukálható volt. A túlhűtött víz körüli nagy érdeklődés nem véletlen. Ez a vízfázis talán kialakulhat a Föld légkörének felső részén is, és különös csapadékokat képezhet, például Graupelt, ami egy olyan hópehely, ami vékony jéghéjba van burkolva. A túlhűtött víz más bolygókon és üstökösöknél is előfordulhat. Ennyi tehát arról, hogy a túlhűtött víz valójában két folyadék egyben, és maradunk még részben a folyadéknál, bemutatunk egy új technológiát, víztisztítás anyagcsere energiával. Az Egyesült Királyságbeli Bászi Egyetem mérnökei megmutatták, miként lehetne begyűjteni és hasznosítani a talajban lévő mikroorganizmusokban lezajló természetes reakciók közben keletkezett villamos energiát. A fejlesztők egy csoportja bemutatta, mekkora potenciál is rejtőzhet a talaj mikrobás aktivitása által hajtott üzemanyagcellák használatában. Ezek az egységek a földbe temetve, akár az esővíz tisztítására optimalizált elektrokémiai reaktorok működésére is alkalmasak lehetnek. A speciális cellák olyan, a talajban természetes állapotban is jelenlévő, különleges mikroorganizmusok anyagcsere tevékenysége révén termelik meg az energiát, amelyek képesek a sejtjeiken kívülre irányítani az elektronokat. A rendszer 2 egymástól 4 cm távolságra elhelyezett szénalapú elektródákból áll, amelyek egy külső áramkörhöz vannak csatlakoztatva. Az egyik elektróda, méghozzá az anód a föld alá van temetve, a másik, a katód pedig a talaj felszínén, a levegőnek kitéve helyezkedik el. A speciális mikroorganizmusok az anód felületét benépesítik, és a talajban található szerves vegyületek elfogyasztása közben elektronokat állítanak elő. Ezek az elektronok először az anódhoz, majd pedig a külső áramkörön keresztül a katódhoz jutnak, és közben áramot termelnek. Több mikróbás cellából összeállított tömbök és a hozzájuk csatlakoztatott akkumulátorok segítségével olyan érzékeny energiatermelő és tároló rendszereket lehetne létrehozni, amelyek akár víztisztításra rendeltetett elektrokémiai reaktorok áramigényét is kielégíthetnék. Új technológia tehát, víztisztítás anyagcsere energiával, a folytatásban is maradunk még a technika világában, hamarosan önvezető robotok végzik az útjavítást Angliában.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
Hamarosan önvezető robotok végzik az útjavítást Angliában. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. Aszfaltozás kicsit másképp, avagy nagyon úgy tűnik, hogy egyre több olyan munkakör akad, ami nemhogy kárunkra, éppen hasznunkra válik, ha a robotok átveszik tőlünk. A jelenleg alkalmazott útjavító technológiák ugyanis a világ legtöbb részén nem kifejezetten korszerűek, így a szakemberek olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel gyorsan, jó minőségben és viszonylag olcsón lehet harcolni a kátyúk ellen. A Liverpooli Egyetem által alapított cég pontosan ezzel a céllal alakult, ami remélhetőleg hamarosan gyökeres változást hoz az útfenntartásban, azáltal, hogy fejlesztői mesterséges intelligenciával javítják az új és már létező úthibákat. A kutatás középpontjában a mesterséges intelligencia és a robotika használata áll, a kátyúk és úthibák észlelése, illetve javítása kapcsán. A kisebb-nagyobb mértékben, de a világon szinte mindenütt gondot jelentő problémás útszakaszok javítását napjainkban továbbra is emberek végzik. A Liverpooli Egyetem sajtóközleménye szerint cégük azonban kifejlesztett egy mesterséges intelligencia által vezérelt robotrendszert a helyi és nemzetközi kátyú problémák kezelésére. A rendszer képes lesz önállóan észelni és jellemezni az úthibákat, például repedéseket és kátyukat, felméri a hibák súlyosságát és rögzíti a repedéseket, hogy azok ne növekedjenek tovább. Az új robotkoncepció olyan technológiát használ, amelyet a Liverpooli Egyetem műszaki iskolájának kutatói az elmúlt 4 év során teszteltek és tökéletesítettek. A cég technológiája gyorsabbá, olcsóbbá és tisztábbá teszi az útfenntartási feladatokat, az utakat pedig biztonságosabbá és hozzáférhetőbbé. Tevékenységük összhangban áll a Világgazdasági Fórum legutóbbi előrejelzésével, amely szerint 2025-re a gépek végzik majd az összes olyan munkafolyamatot, ami javítja a életminőségünket és csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket. Egyébként a magyar szakemberek sem tétlenkednek a fejlesztéseket illetően. A magyar technológia egy műanyagból, használt gumiabroncsból és egyéb újrahasznosított hulladékból készült szabadalmaztatott zöld beton. Az elképesztő méreteket öltött hulladéktermelés modern civilizációnk egyik legégetőbb környezeti problémája. Így az újrahasznosítás, voltak éppen bármelyik iparágban, egyfajta megoldás lehet a szemét csökkentésére. A magyar szakemberek ennek szellemében kifejlesztettek egy hulladékfeldolgozási szisztémát. A technológia lényege pedig az, hogy minden szemcsésre aprítható hulladékból jó minőségű betont készítsenek, az elkészült betonelemek pedig bármennyiszer újrahasznosíthatóak. Az újrahasznált hulladékok között találunk polifómot, faforgácsot, üveget, műanyagot, autógumit, kommunális hulladékot, fenyőtűt, égető művi hamut, valamint cigarettacsikkeket, amiket szintén bele lehet gyúrni a betonba, és amik szintén az egyik legkárosabb szennyezőanyagot jelentik a Földön. A magyar zöldbeton cementből és vízből készül egy saját fejlesztésű adalékanyag hozzáadásával, ami kötőanyagként szolgál. Ehhez kevernek hulladékszármazékot sóder és homok helyett. Az anyag víz és tűzálló, a klasszikus betonnál rugalmasabb, ezért leginkább autóutak és járdák készítéséhez ideális. És van egy másik előremutató német mérnökök általi fejlesztés. ez pedig a különleges útjavító teherautó. A gyors, jó minőségű és megfizethető kátyúzással kecsegtető technikát kezelők első körben vízzel kitisztítják, majd levegővel kiszárítják a kátyút. Ezután jön a kötőanyag és a bitumenúzió, a legfelső speciális réteg pedig gondoskodik arról, hogy az autó gumia miatt ne keletkezzen gördülő törmelék. A lényeg, hogy kátyúzáskor nem kell hosszú időre lezárni az érintett útszakaszt, az útjavítást követően a forgalom azonnal áthaladhat a betömött kátyú felett, sőt, az átgördülő autók a tömörítésben is részt vesznek. Az 5 Celsius-ok felett használható útjavító teherautó esőben is bevethető, a 9,84 méter hosszú, 2,5 méter széles, 3,78 méter magas és 26 tonna tömegű jármű kezelése két személyes feladat. A technika óránként fél 5 tonna kátyúanyag előállítására képes. Egyébként ehhez hasonló útjavító technológia egy Egyesült Államok beli fejlesztés, ami egy hatalmas matricához hasonlítható. Méretre vágható, speciális, flexibilis anyag, amivel leragasztják a kátyúkat. A folytatásban is maradunk még a technika világában, de már az orvostudomány területéről szaltózva közlekedik a testbe juttatott aprócska robot. Hogy miért teszi ezt, rövidesen kiderül. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy szaltózva közlekedik a testbe juttatott aprócska robot. A négyszögletes robot olyan kicsi, hogy egy pénzérmén észre sem vennénk. A gép segítségével nagyban csökkenthetőek lesznek bizonyos gyógyszerek mellékhatásai. Az Egyesült Államok beli Purdue Egyetem kutatói élő állatokon demonstrálták a robot képességeit. És hogy miért pont szaltó? Nem azért, mert így látványos, hanem a B-szakaszok belső részén bármi más közlekedési mód igen nehézkes. Így viszont a szerkezet könnyen eljut a céljához, ahová akár gyógyszert is tud szállítani. A közvetlenül a kezelési helyhez juttatott gyógyszernek számos előnye van. Ezek közül a legfontosabb, hogy ezen a módon elkerülhetőek az erősebb szerek mellékhatásai, mint például a hajhullás vagy a gyomorvérzés. A robot segítségével ugyanis a szer nem kerül kapcsolatba más szervekkel, hanem kizárólag ott hat, ahol hatnia kell. A gép különben túl van az in vivo demonstráción, vagyis már élő szervezetben is kipróbálták. Mivel a gép túl kicsi ahhoz, hogy beépített energiaforrást hurcoljon magával, ezért mind az irányítását, mind az energiaellátását drót nélkül egy külső mágneses mező segítségével oldják meg. A robot lényegében a kinti rotációs mágneses mező forgását veszi át. A gép irányítása ettől függetlenül nem könnyű feladat, sok nehézséget kellett leküzdeni. A kutatók egyébként azért a belet választották az in vivo kísérletezéshez, mert bár a robot mindenféle talajviszony mellett elboldogul, de a bélnek akad egy aránylag egyértelmű lenti belépési pontja, és környezetként az emésztőrendszernek ez a szakasza kínálja a legtöbb kihívást a gép számára. A bélnek ezen része ugyanis tele van mindenféle folyadékkal és egyéb halmazállapotú anyaggal, melyek ráadásul éppen a robottal ellentétes irányban haladnak. Olyan ez kicsit, mintha egy lazac nem egy folyón, hanem egy mocsaras, sziklás, nyálkás közegben próbálna árral szemben úszni. Ám legyenek bármilyen barátságtalanok is a körülmények, a robot szépen megbirkózott a feladattal. A kísérletet egyébként élő egereken végezték, altatásban. A robotot sóoldattal együtt küldték fel az állatok beleibe, ezután ultrahanggal követték végig valós időben a gépecske útját. A robotot kipróbáltak az állatokból kioperált disznóbélben is, amely egyébként sok tekintetben hasonlít az emberi bélrendszerre. Amennyiben viszont nagyobb állatról, esetleg emberről lenne szó, úgy már a szaltózgató gépek egész légióira, de legalábbis több tucatra lenne szükség. Ez viszont azt is jelenti, hogy a több robot több célhelyre juthat el különböző gyógyszerekkel. A kísérletek szerint a robot el tud jutni a célhelyre, és elég időt tud ott tölteni, hogy a gyógyszer kiáramoljon belőle. A polimerborításnak hála, a gyógyszer addig nem tud kiömleni, amíg a gép el nem ért a megfelelő helyre. A robot ráadásul könnyen, gyorsan és olcsón előállítható némi fém és polimer felhasználásával. A tanulmány szerint a gépek egyáltalán nem mérgezőek, viszont teljesen kompatibilisek az élő szervezetekkel. A már jelenlegi széleskörűen használt gyártási technológiákkal is százasával lehet ezeket a gépeket előállítani. Ráadásul ezeket a szerkezeteket idővel talán diagnosztikai eszközként is fel lehet használni, és adott esetben akár a kolonoszkópiát is kiválthatják. Biztató technológia tehát, szaltózva közlekedik a testbe juttatott aprócska robot. A folytatásban pedig témát váltunk, iránya a múlt, illetve a régészet. A világ legősibb elsüllyedt városában emeletes házak álltak 5000 évvel ezelőtt, és hallhatnak arról is, hogy megtalálták Skócia legrégebbi hídját.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a világ legősibb elsüllyedt városában emeletes házak álltak több ezer évvel ezelőtt. Az 5000 éves városban nem csupán emeletes házak voltak, de a házakban lehúzható vécék és alattuk csatornarendszer, és a fejlett kultúra, ami megalkotta őket, még saját írással is rendelkezett. Pavlo Petri, a világ legrégebben víz alá merült városa, a görögországi Peloponészosz félszigeten, Lakonia déli partjainál fekszik. Fokion Negris, geológus bukkant rá 1904-ben, és Nicholas Fleming, a Southamptoni Egyetem oceánográfusa fedezte fel újra 1967-ben. Majd egy csoport a Cambridge-i egyetemről is feltérképezte a települést 1968-ban. Az ősi város eredete a bronzkorig, időszámításunk előtt 2800-ig nyúlik vissza, ami a mínoszi időszakot jelenti. Ez az időszak Agamennon, Trója, Achilleus és Homérosz odüsszeiájának kora. A település 4 méterrel a tengerszint alatt helyezkedik el, Pavlo Petri partjainál, és kiváló állapotban maradt fenn, mivel a víz megvédte a pusztulástól és az emberi beavatkozástól. A maradványváros kiterjedése körülbelül 300x100 méter, 1-től 4 méteres mélységben. A víz alatt talált építészeti maradványokon kívül a helyszín nyomai délfelé követhetőek a Pavlo Petri szigeten, ahol falak és más régészeti anyagok maradványai is fennmaradtak. Ezen túlmenően a parton 60 sziklába vájt sírból álló temetőt is találtak, amely a korai helladikus kultúra időszakára, időszámításunk előtt 3000-től 2000-re datálható. A területen szétszóródott kerámia leletek túlnyomó része a mükénéi időszakból származik, időszámításunk előtt 1650-től 1180-ig, ami arra utalhat, hogy a település talán akkor élhette fénykorát. Nagyszabású régészeti felmérés és ásatás folyt a területen 2009 májusában a Nottinghami Egyetem régészeti tanszékének és a Görög Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium tengeri régészeti felügyeletének együttműködésével. A kutatás felderítette, hogy Pavlo Petri városa legalább 50 ezer négyzetméter területet fedett le sok-sok épülettel. Az eredmények megerősítették a mükénéi befolyást, ugyanakkor azt is, hogy a város jóval korábban, már időszámításunk előtt 3500-tól kezdve létezett, így Pavlo Petri hivatalosan is a világ legrégebbi ismert víz alatti városa lett. A víz alatti városnak vannak épületei, terei, utcái és szobrai, a tengerfeneket pedig rengeteg törött cserépdarab borítja. A városban található egy nagy, 35 méter hosszú épület is, ami valószínűleg a politikai vezetés székhelye és rezidenciája lehetett. A régészek városszerte nagy amforákat, szobrokat, szerszámokat és egyéb mindennapi használati tárgyakat is találtak. A tudósok azt feltételezik, hogy talán egy 8-as erősségű földrengés süllyeszthette el a várost időszámításunk előtt 1000 körül, míg mások időszámításunk után 375-re datálják az eseményt. A lehetséges okokra vonatkozó további találgatások a tengerszint emelkedését vagy a szökőárt említik. A görög központi régészeti tanács egyébként nemrég jóváhagyta azt a tervet, amely víz alatti turista útvonalakat biztosít az úszók számára az elsüllyedt őskori Pavlo-Petri település felett. És a folytatásban is régészet, megtalálták Skócia legrégebbi hídját, a térség egyik legfontosabb középkori épített szerkezetét a Teviot folyó vizében, Encram közelében. Az évszázadokon át a folyó mélyén nyugvó hidat 2 éven át tartó régészeti vizsgálatok tárták fel. A szakemberek történeti kutatásokat, terepfeltárásokat, drónfelvételeket, víz alatti régészetet és szénizotópos kormeghatározást alkalmaztak az elveszett híd megtalálásához. A híd faanyagának kormeghatározása megerősítette, hogy az 1300-as évek közepén építették, ezzel ez az eredeti helyzetében megtalált legöregebb híd Skóciában. Második Dávid skót király és harmadik Eduárd angol király uralkodása idején épült a skóciai határvidéken fekvő folyón, stratégiai és történelmi fontosságú volt. Rajta haladt keresztül a Via Regia, azaz a királyok útja Edinburghből a határig. Áthaladhatott rajta 5. János király 1526-ban, akár csak Mária, a skótok királynője 1566-ban. Ennyit tehát arról, hogy megtalálták Skócia legrégebbi hídját. A folytatásban pedig 2 érdekesség következik majd az állatvilágból. A macskák is rajonganak Bachért, és szó lesz arról is, hogy utoljára 100 évvel látott kaméleon találtak Madagaszkáron. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A macskák is rajonganak Bachért, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Állatorvosok felfedezték, hogy a klasszikus zene elősegíti a macskák gyógyulását, kevesebb gyógyszer és műtét alatt kevesebb altató szükséges, ha a háttérben komoly zene szól. Miguel Carreira, portugál állatorvosnál mind a műtőben, mind pedig az egyetemen, ahol tanít, mindig szól a háttérzene, mert a doktor megfigyelései szerint ez fokozottan jó érzése a pácienseinek. Észrevette, hogy a konzultáció, illetve terápia alatt a legtöbb macska szereti a klasszikus zenét, különösen a barokk műfajt, aminek hatására nyugodtabbak, bizalommal telibbek és toleránsabbak a kezelés idején. A klasszikus zene hallgatása a műtőben lehetővé teheti az altató hatóanyag csökkentését, így mérséklik a nem kívánatos mellékhatásokat, és ez elősegíti a 4 lábú páciensek biztonságát. A műtét során a klasszikus zene hatására a macskák légzésritmusa és a pupilla átmérője alacsony értékeket mutat. A macskák hallási érzékelése az altatás alatt is működik, és valószínű, hogy a zene a vegetatív idegrendszer által irányított légzési ritmusban és a pupilla átmérőjében változatokat idéz elő. Ráadásul ezek a különféle zenei műfajok szerint változnak. Tehát a zene hatással van a vegetatív idegrendszer aktivitására és működésére. Ez egyébként nem csak a macskákra, hanem a többi állatra is igaz. Példa erre, hogy a menhelyen, zárt, nagyobb ketrecben, kennelben lévő, illetve a gazdi távolléte miatt szorongó kutyák is ugyanúgy reagálnak. De nem mindegy, hogy milyen klasszikus darabot hallgatnak kedvenceink. Tévhit ugyanis, hogy minden klasszikus zene nyugtató hatású, mert nem minden darabra igaz ez. A kennelben lévő kutyáknál a Glasgow Egyetem kutatói egy 2016-os tanulmányukban azt találták, hogy az egyik módja a kutyahotelek vendégszeretőbbé tételének, ha háttérzenét játszanak. A kutatók különböző zenéket játszottak a házi kedvenceknek, és azt tapasztalták, hogy az állatok szívfrekvencia variabilitás szintje kimutathatóan magas volt, ez a csökkent stressz szintjele, amikor soft rock és reggae szólt. Bebizonyosodott, hogy a gondosan kiválasztott klasszikus vagy könnyű zene rendkívül jótékony hatást gyakorol mind a kutyákra, mind pedig a macskákra. És a folytatásban is maradunk még az állatoknál, utoljára 100 éve látott kaméleon találtak Madagaszkáron. Egy madagaszkári és német kutatókból álló csoport a napokban jelentette be, hogy az afrikai sziget északnyugati részén tett expedíciójuk alatt a Foelskov kaméleon több példányát látták. Tanulmányukban leírják, hogy genetikai elemzéssel azonosították a fajt, és megállapították, hogy közeli rokona a labort kaméleonnak. A tudósok úgy vélik, mindkét hüllőfaj csak esős évszakban él, tojásból kelnek ki, gyorsan nőnek, megküzdenek a riválisaikkal, párosodnak, majd elpusztulnak, mindezt néhány rövid hónap alatt. A kutatók leírása szerint a kaméleon nőstények mintázata különösen színes, vemhesség alatt, ha hímekkel találkoznak, vagy izgatottak valamiért. A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a Foelskov kaméleonok élőhelye az erdőirtások miatt veszélyben van. Utoljára 100 éve látott kaméleon találtak, tehát Madagaszkáron, erről hallottak az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.